Jó estét kívánok! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Gazdasági Magazin műsor minden kedves hallgatóját. Ma este meghívottam Pántilimon Rikárd ügyvéd, cégjogász, aki munkajoggal foglalkozik, és akivel arról fogunk beszélgetni, hogy milyen jogszabályok, intézkedések, rendeletek léptek érvénybe Romániában június 1-e után a készenléti állapottal egy időben. Mire számíthatnak a vállalatok, vállalkozások a készenléti állapot bevezetésével, milyen óvintézkedések léptek érvénybe, illetve mire szállt a kényszerszabadság helyét a cégek életében, és a milyen rendeletek léptek érvénybe a készenléti állapottal egy időben, mi veszi át a helyét a kényszerszabadságnak, mit történik a kényszerszabadság lejártával egy időben. Szeretettel üdvözlöm a Gazdasági Magazin műsor meghívottját, Pántilimon Rikárd ügyvédet.
Köszönöm szépen a kedves meghívást, én is köszöntöm a kedves hallgatókat, és akkor belevágok. Ugye a készenléti állapot az egy nagyon érdekes szabályozás, ugye a szükségállapotot követően kellett egy ilyen átvezető jogi szabályozás, ami bizonyos enyhítéseket érvénybe léptet, de ugyanakkor korlátozásokat is tartalmaz. És ugye ma már tudjuk azt, hogy ez a 30 napos határidő meg lesz hosszabbítva, még 30 nappal az államelnök mai sajtótájékoztatóján ezt bejelentette. Ezáltal arra kell számítanunk, hogy még 30 napig lesz egy ilyen tranzíciós átmeneti jogi szabályozási rendszer, és ennek az érdekessége az, hogy újabb enyhítéseket fognak bevezetni június 15-e után, viszont nem szüntetik meg teljesen a bizonyos korlátozásokat, úgy a társaságok, mind a személyek mozgása és szabadsága tekintetében. Ami nagyon fontos az, hogy most, hogy meghosszabbítják a készenléti állapotot, a tranzíciós átmeneti normákat hozzá fogják-e igazítani a meglévő status quo-hoz. Ezáltal azok a korlátozások, meg azok a szabályozási módok, amelyekről beszélni fog, nagy mértékben függni fognak attól, hogy azáltal, hogy meghosszabbítják még a készenléti állapotot, fogják-e ezeket a határidőket, meg normarendszereket igazítani. Ugye a kényszerszabadság tekintetében, ugye ez egy nagyon égető kérdés volt mindig is a vállalkozások számára, és az egyének számára is, ugye a román jogalkotó most egy ilyen átmeneti lehetőséget teremtett meg, ami arról szól, hogy június 1-től visszahívható a kényszerszabadság az adott alkalmazott, és a román állam továbbra is kívánja támogatni a vállalkozásokat. Ez a mechanizmus most már teljesen más, mint amit megismerhettünk a kényszerszabadság klasszikus állam által való finanszírozása tekintetében. Ez most egy ilyen utólagos elszámolásos támogatás lenne. Úgy van ez szabályozva a jogi norma által, hogy a bér, a bruttó bér 1,5%-át támogatná a román állam egészen 3 hónapig, és ennek van egy felső határa is, az ugye 2253 RON, ez a maximális összeg, amivel támogatja a román állam a cégnek az alkalmazott költség. Ami még nagyon fontos, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak lehet igényelni ezt a kényszerszabadság beszüntetését, az alkalmazott munkába való visszarendelését, elrendelő intézkedést, hogyha az alkalmazott legalább 15 napig kényszerszabadság volt. Ha nem érjük el a 15 napok, akkor ez az állami segély nem igényelhető. Ami nagyon fontos, hogy ez egy előfinanszírozás köteles intézkedés, ez azt jelenti, hogy a saját büdzséjéből, saját költségvetéséből, saját erőforrásaiból kell kifizetni a cégnek úgy a nettó bért, mint ennek a járulékos költségeit, és egy utólagos elszámolás, aminek egy előfeltétele az, hogy a fizetésnek a járulék költségeit már be kell fizetni a társaságnak ahhoz, hogy részesülhessen ebbe a segély formába. Ugye, amit nagyon fontos, hogy itt szintén egy hasonló mechanizmus van az igénylés tekintetében, saját felelősségre tett nyilatkozatról beszélünk, valamint formanyomtatványok becsatolásáról. Ami még nagyon fontos, hogy ebben az esetben is van egy okokozati összefüggés, tehát a kényszerszabadság elrendelése minden esetben köthető kell legyen a koronavírus járványból származó korlátozó intézkedések, vagy abból származó gazdasági problémák kontextusába kellett elrendelni. Ezáltal arra kell figyelnek a cégek, hogy akkor igényelhető ez, ha a kezdeti kényszer szabadság elrendelése is megfelelően volt indokolva, és azáltal megfelelően dokumentálva. utólagos ellenőrzésekre ebbe az esetben is kell számítani, mindazt a miniszter meg is ígérte, bárki, aki állami finanszírozást igényelt a kényszerszabadság, vagy ugye a kényszerszabadságot felváltó más állami támogatás tekintetében mindenki ellenőrizve lesz. Ugye ezt akár ígéretnek is lehet venni. A cégeknek az a lényeg, hogyha elrendelik ezeket az intézkedéseket, minden esetben megfelelő dokumentáció, megfelelő indoklás legyen a birtokukban. Ami nagyon fontos, hogy ha a cégek ezt igénylik, ugye az adott alkalmazottat egészen 31. december 2020-ig alkalmazásba kell tartani. Ha a munkaviszony, a munkaadó által elrendelt munkajogi intézkedések, beszüntetési intézkedések által fog beszűnni, értünk ez alatt leépítést vagy hasonlót, akkor vissza kell fizetni a segélyt, az állami segélyt. Nagyon fontos itt arra figyelni, hogy természetesen ha ezt igényeltük, akkor mi egy oldalulag a munkaviszonyt, munkahely beszüntetésével nem szüntethetjük be, kötelesek leszünk ezt visszafizetni, és ezen kívül meg a Nemzeti Bank kamat lábának beszámításával leszünk kötelezve arra, hogy ezt a pénzt visszafizessük. A másik nagyon érdekes intézmény, amit bevezettek a készenléti állapot ideje alatt, az az, hogy ha valaki el volt bocsájtva és munkanélküli, és mi fölvesszük a céghez, akkor a román állam segély formájában fogja segíteni a vállalkozást ezeknek a költségeknek a viselésével. Itt nagyon fontos azt is megemlítenünk, hogy ennek is van egy felső határa, 2500 lej a maximális érték, amelyet a cég igényelhet, és ez a periódus, amelyben ez ugye igényelhető, ez június 1-től kezdődött, és 31. december 2020-ig érvényes, az azt jelenti, hogy ebbe a periódusba kell alkalmazni a társaságnak ezeket a személyeket. A személyek tekintetében ugye van egy kritériumrendszer. Háromfajta kritérium van előírva. Az egyik az, hogy azok a személyek alkalmazandóak, akik elmúltak mind 50, és munkanélkülévé váltak a koronavírus járvány által okozott gazdasági problémák miatt, azok, akik 16 és 29 év közöttiek, és azok, akik külföldről jöttek haza Romániába, és külföldön vesztették el az állásukat. Nagyon fontos azt is megemlíteni, hogy csak azon személyekre érvényes ez a jogszabály, akik külföldön úgy veszítették el a munkájukat, hogy még egy aktív munkaszerződésük volt, nem egy olyan szerződés, ami lejárt, és azért jöttek haza. Ami még nagyon fontos, hogy ezeknél a személyeknél, ha bealkalmazunk ilyen személyeket, akkor egészen 2 évig kell megőrizni a munkaviszonyt ezekkel a személyekkel. A 2 év tekintetében úgy kell számolni, hogy a segély maga 12 hónapig folyosítódik, tehát 12 hónapig segít a román állam ezekkel a költségekkel, és egy további 12 hónapot kell vállaljon a cégnek ezekből a költségekből. Ugye, ha ezt megsérti, hasonlatos a szankció a kényszerszabadságba való visszahívás esetében, ugye vissza kell fizetni magát az alapsegély, állami segély mértékét, plusz a Román Nemzeti Banknak a kamatlábával indexált összeg. Ezen kívül nagyon fontos azt is megemlítenünk, hogy ez egy olyan segély, amely minden esetben csak azokra érvényes, akik lejelentett munkanélküliek, tehát azok a személyek, akik elvesztették az alkalmazotti minőségüket a koronajárvány miatt. Ami még nagyon fontos, a segélyek mellett, hogy egy pár határidőt kiemelnék, amire nagyon kell figyelniük a vállalkozások. Az egyik az 26. június. Nagyon fontos az adóhivatal szempontjából. Az igaz az, hogy volt egy határidő, ami 14. június volt, ezt most kitolták 26. júniusig, viszont ez most egyelőre, ha nem jön új jogszabály, ez egy kötelező határidő lesz. Ettől a határidőtől kezdve van 4 olyan fontos tényező, amit megemlítenék. Az egyik az, hogy újraindulnak a pénzügyhatósági végrehajtások, tehát ha adóhátralék, adótartozása van a cégnek, akkor ismét végrehajtható lesz a pénzügyhatóság részéről. Ettől az időponttól kezdve újra büntetőkamat és késedelmi kamat kötelesek a pénzügyi tartozások, tehát felszámolható hatóságok által a késedelem. Ha volt megállapodás a pénzügyhatósággal, késedelem felosztásáról és annak egy terv alapján való kifizetéséről, azok a határidők ismét folynak, és az áfa visszaigénés tekintetében vissza fognak térni a régi rendszerbe, ugye törlődik az a rendszer, hogy előzetes áfa visszatérítés van utólagos ellenőrzéssel. Egy másik nagyon fontos határidő, ez a 15 június, ami inkább arról szól, hogy azok a természetes személyek, valamint cégek, akik banki törlesztő kamatokat szerettek volna elhalasztani, ugye ez a banki moratórium formájában, ezt még megtehetik június 15-ig. Itt csak nagyon röviden azt mondanám el, hogy ugye itt el lehet írni a törlesztő kamatoknak a halasztását maximum 9 hónapra, de nem később, mint 31. december 2020-ig. Ugye ennek van egy hátránya is az, hogy utólagosan az ingatlan törlesztő részletek kivételével egy tőkésítése lesz a kamatkötelezettségeknek, tehát ezeket nem ugye eltörlik, hanem csak elodázzák ezek a megállapodások. Ami nagyon fontos, hogy ezt utólag is lehet kérni, csak már ez a jogszabály nem lesz hatályba, és ezáltal a bankok döntik el, hogy milyen kritériumrendszer alapján tehetik meg ezt a halasztást. Ami szintén megmaradt, és most is így van, ugye, hogy csak is a bankhoz zárulásával működik ez, ezáltal igényelni lehet, de valahol a banknál is van egy döntés. A következő nagyon érdekes téma, amit érdemes említeni, ugye, hogy ebben a készenléti állapotban kötelezővé tettek bizonyos óvintézkedések, ugye. Maszkviselése zárt tereken belül, szűrési intézkedések, ugye testhőmérsékletmérés, fertőtlenítés a bizonyos cégeken, székhelyeken, bevásárlóközpontokon belül. Ami nagyon fontos, ugye, hogy az elsődleges maszkviselés, ugye azt mondják, hogy zárt tereken belül akár legyen ez cégszékhely, vagy legyen ez egy munkavégzési hely, kötelező a maszkviselés. Ugye van egy pár kivétel, ami fontos, ugye, hogyha az adott irodában egy személy van, vagy ha a személyek között legalább 2 méter távolság van, és gyakran szellőztetnek, ugye azt is előírja a jogszabály, legalább 2 óránként, meg folyamatosan fertőtlenítik a különböző tárgyakat. Ezen kívül, ami érdekes a cégek szempontjából, ugye a másik kivétel az, hogy azok a személyek, akik intenzív fizikai munkát végeznek, valamint megterhelő fizikai munkát. Ez nagyon érdekes, mert ez értelmezhető, hogy mit minősítünk annak, meg minek nem, és itt a jogszabály nem elég precíz. Ami fontos, hogy itt azért kiemelném az, hogy ezek az intézkedéseket úgy kell fölfognunk, hogy ez egy szolgalmi kötelezettség a cégnek, és fontos a cégvezetőknek, hogy bizonyos intézkedések legyenek, meg legyen fertőtlenítő, meg legyenek, meg betartva ezek a szabályok. Nem csak azért, mert szankcionálható cég, ha ellenőrzik, ugye azért, ha nincs betartva, másrészt azért, hogy el kell kerülni az esetleges fertőzési góc kialakulását, mert hogy itt ugye egy szolgálmi kötelezettségről beszélve kialakul egy bizonyos vállalkozási felelősség, akár elrendelhető egy munkavégzés helyének, vagy egy közösségszolgáltató egységnek a bezárása, lezárása, ameddig ugye fényderítenek arról, hogy gócpontnak minősíthető-e. Tehát akár a vállalkozás működésére is veszélyt jelenthet, ezért felhívom a figyelmet arra, hogy fontos azért, hogy ezzel foglalkozni és igyekezni betartani ezeket az előírásokat. Ugye a maszkon túlmenően ugye van 2 fajta szűrési kritériumrendszer, kell a testhőmérsékletet mérni, és ezen kívül meg kell figyelni a tüneteket. Na, itt aztán nagyon érdekes téma azért, mert hogy itt szembe ütközik két nagyon egymásnak jelenleg ellentmondó szabályozási mód. Az egyik az ugye, hogy előírták jogszabályba, hogy ezeket be kell tartani, másrészt meg a GDPR ugye a személyes adatoknak a védelmének a szabályozása. És akkor egy kicsit ezt a témát is fogom nagyon röviden érinteni. A lényeg a lényeg. Tehát a testhőmérséklet mérése. Ugye erre egy alkalmas műszert kell használni, amely alkalmas ennek a testhőmérsékletnek a mérésére. Ideális esetben javasoltan legyen ez egy akkreditált, minősített mérőeszköz, minél kisebb hiba határral. Az, hogy a személyek adatait tárolni vagy nem tárolni, alapjávéve az alap hozzáállás és ajánlás az, hogy nem tárolunk. maximum ennek a nyoma legyen meg, hogy ezt mi végezzük, de nem a személyeknek, a testhőmérsékletének és a nevének a tárolása. Ha meg ilyen történik, akkor egyértelmű tájékoztatás szükséges, és ezen kívül meg a megfelelő adatvédelem. Itt arra is fontos beszélni, hogy kétfajta kategóriát kell megkülönböztetnünk, a saját alkalmazottjait a cégnek, és a vendégeket, látogatókat. Ugye alapjában véve a saját alkalmazottak tekintetében, ha tünetek jelentkeznek, vagy magasabb a testhőmérséklet, mint ugye a referencia érték, amit megállapítottak, akkor a társaság 37,3 fok fölötti hőmérséklet, ugye, ami kitart, akkor a saját alkalmazottját el kell küldeni ugye üzemorvoshoz, családorvoshoz, hogy kivizsgálják. Ha egy látogató, akkor megtagadjuk ugye a belépését. Ez újabb kérdéseket vet föl. Az egyik az, hogy ha megtagadjuk akinek a belépését, az tekinthető akár diszkriminációnak is. Itt meg kell nézni azt, hogy akkor ugye mi alapján tagadtuk meg hogyan tagadtuk meg, és ennek legyen egy dokumentum alapja. Ezáltal itt nagyon fontos a cégeknek megfelelő dokumentációja legyen a saját alkalmazottak tekintetében, hogy őket hogy méri, ezt hogy dokumentálja. Alapajánlása az, hogy személyes adatot ne tároljunk. Nagyon fontos az, hogy a miniszter is már kihangsúlyozta a kezdeti jogszabályhoz képest, miután az adatvédelmi hatóság is felhívta erre a figyelmet, hogy ideális esetben ugye nincs személyes adattárolás, csak hőmérsékletmérés van. Nagyon fontos, hogy a cégek is így álljanak hozzá, hogy legyen nyoma annak, hogy mérik, vagyis betartják ezt a jogszabályt, de ideális esetben személyes adatot nem tárolnak. A saját alkalmazottak tekintetében legyen egy procedúra arra, hogy izolálják, hogyan küldik üzemorvoshoz, családorvoshoz a saját alkalmazottat, éppen abból a rációból, amit elmondtam, hogy ne legyen utólagosan a cég számon kérhető, amiatt, hogy nem tartja be az alapszabályokat, veszélyeztette a saját alkalmazottjai egészségét, vagy akár az ügyfelek egészségét. És ugye a látogatók tekintetében meg egyszerűen ugye legyen nyoma annak, hogy nem diszkriminatív eljárásról beszélünk, hanem egyszerűen ennek volt egy legitim alapja. Ami fontos, hogy nem szükséges a személyek hozzájárulásához, hogy ezt tehessük, jogszabály alapja van, mi ezt azért tesszük, mert kötelez a jogalkotó. Nagyon fontos, hogy Romániában ez kötelező, vannak országok, ahol határozottan tiltják. Továbbá, ami még érdekes, és a vállalkozásoknak figyelniük kell rá, az, hogy ez is egy folyamatos vitatárgyát képezte, hogy mi történik a teraszokon, ugye itt bizonyos regisztereket kellett bevezessenek a vállalkozóknak, és ezek a regiszterek ugye tároltak nevet, telefonszámot, és még bizonyos éttermek más adatokat is bekértek. Itt is nagyon fontos az, hogy le kell limitálni, le kell szűkíteni az adatbekérést minimálisra, beszélünk itt névről és telefonszámról. Persze ugye emögött a jogalkotói szándék az az, hogyha a gócpont alakulnak ki a vendéglőbe, tudják visszakövetni a vendégeket. Itt ami nagyon fontos, hogy törvény által kötelezett előírás, tehát a vendéglőknek kell legyen egy ilyen regisztere. Kettő az, hogy itt is arra kell, minél jobban le kell szűkíteni az adatbekérést, nem szabad ez egy túlzott intézkedés legyen, ugye, és nem szabad több adatot bekérni, mint ami abszolút szükséges. És amit begyűjtöttünk, arra meg nagyon vigyázunk, és nem tároljuk sokáig. Ez alatt, hogy sokáig, ez gyakorlatilag az alatt a terminus kell legyen, ameddig indokolt lehet, indokolt olyan szempontból vissza kell követni a személyeket, mert hogy fertőzési gócpontot állapítanak meg. Ugye ez maximum 30 nap, de itt erről lehet vitázni, de 15-30 nap maximum. Ugye hol tároljuk, arra is nagyon kell vigyázni. Ezt azért emelném ki, ezek fontos intézkedések, és nagyon kell vigyázzunk, hiszen nagyon magasak a büntetések, ugye hát GDPR szabályozás megsértésének tekintetében ugye az üzleti forgalom egészen 4%-áig büntethető a cég, ez meg elkerülhető, a másik óv intézkedés meg azért fontos, mert ha gócpont alakul ki, akkor akár működésképtelenné tud válni a vállalkozásunk, ha elrendelnek egy karantént, egy lezárást, ha egy vizsgálatot indítanak, plusz meg ha személyes kártértési felelősséggel sújtanák a társaságot. Ezek a legfontosabb intézkedések és áttekintések, amikre nagyon fontos lenne, hogy felhívni a figyelmet. Ami szintén nagyon-nagyon jelentős, hogy annyira gyorsan változnak a jogszabályok, hogy a cégvezetőknek én nagyon is ajánlom, hogy legyenek napi renden, hiszen napok alatt változnak, és ebbe a periódusra fontos, hogy a megfelelő ismeretek birtokába legyünk. Nagyon röviden ennyi, köszönöm.
Mit kell tennünk a vállalatvezetőknek, a cégvezetőknek annak érdekében, hogy igényelessék az állami támogatást a kényszerszabadságra elküldött alkalmazottak esetében és érdekében?
Persze, természetesen ugye, amint említettem, kell teljesíteni a társaságnak az alapkritériumokat. Alapkritérium alatt azt értjük, hogy ugye olyan személyek esetén kérheti, akik a koronavírus járvány ideje alatt, a korlátozó intézkedések ideje alatt rendeltek el kényszerszabadságot. Ezeknél a személyeknél a megfelelő dokumentumok alapján meghozta azt a döntést, hogy felfüggesztette a munkavégzést részben vagy teljesen, és ezeknek a személyeknek ugye az online alkalmazott nyilvántartási rendszerben a státuszát átalakította kényszerszabadság státuszán, ugye somás technik. Őket visszahívja június 1-ét követően, és ugye az az időszak, ameddig ők kényszerszabadságon voltak, legalább 15 nap. Ezen kívül procedurálisan ugye az is fontos, hogy ő egy saját felelősségre tett nyilatkozatban fogja elmondani, hogy ez így igaz, ezek a kritériumok teljesülnek. Arról is nyilatkozik, hogy kik ezek a személyek, ennek egy listáját is be fogja mellékelni, ugye egy táblázat formájában. És ezen kívül meg a vállalkozásnak ugye úgy kell a cash flow projekciója működjön, meg a tartaléka, hogy minden személy, akit visszahív, úgy kell megterveznünk ugye a cash flow-nkat, hogy mi előre ki kell ezt a költséget termelnünk. Nem úgy működik, mint a régi szabályozás, ugye, hogy kvázi a román állam hozzáfinanszírozott, hanem adóteherrel, járulékteherrel együtt mi ezt kifizetjük, és akkor utólagosan fogják megtéríteni. Ugye a jogszabály értelmében, amiután már befizettük a járulékköltségeket is, azt követően, ugye lejelentettük, befizettük a járulékköltségeket, letesszük az igényt, és azt követően 10 napon belül fogják kiutalni. Tehát kritériumrendszer legyen teljesítve, legyünk biztosak abban, hogy megfelelően van dokumentálva, legyünk biztosak abban, hogy megvan a megfelelő jogalapunk arra, hogy igényeljük, utána kérvény, saját felelősséget egy nyilatkozat, és ezen kívül egy táblázat ugye az illető személyekről, és azt követően kifizetjük a járulékokat is utána, és utána illet meg minket ez az állami térítés.
Mit tegynek a cégek, a vállalkozások a hatékony működés érdekében, figyelembe véve és betartva a jelenben érvényben lévő jogszabályokat és intézkedéseket, illetve rendeleteket?
Igen, itt nagyon fontos az ugye, hogy a megfelelő egyensúlyt meg kell találni a cégműködés és a jogszabályok tiszteletben tartása között, ami egy nagy kihívás a cégeknek, hiszen ugye ezek az intézkedések alapjában korlátozó jellegűek. Itt én arra tenném a hangsúlyt, hogy megfelelő működést úgy kell biztosítanunk, hogy megfelelően óvjuk a vállalkozásunkat és az alkalmazottainkat is. A vállalkozásunkat két dologtól óvjuk elsősorban, attól óvjuk, hogy ne legyen szankcionálható másodszorban, de ez nem egy prioritási sorrend, hanem mindkettő egyformán fontos, az, hogy ne váljunk bizonyos ugye, korlátozó, közvetlen korlátozó intézkedések tárgyává, hogy ne legyen a vállalkozáson belül kialakulva fertőzés veszély vagy gócpont, mert ilyen esetben ugye effektíven, konkrétan a vállalkozás megállítható, lelassítható. Ami nagyon fontos, hogy mivel gyorsan változnak a jogszabályok, ezért napi renden kell lenni, és mindenre legyen megfelelő procedúránk. Ez azt jelenti, hogy a testhőmérsékletméréstől egészen a fertőtlenítésig mindenre legyen egy megfelelő írott procedúra a cégen belül, ezeket most már ellenőrzik is, és ezt tudjuk bemutatni. Legyen is betartva, legyen megfelelően dokumentálva, és a cég legyen ellátva megfelelő eszközökkel, tehát legyen fertőtlenül, legyen elérhető, legyen egy tiszta rendszabályzat. Ugye itt most konkrétan lehet arra is gondolni, hogy ki méri a testhőmérsékletet. Az a személy, aki a testhőmérsékletet méri, az kell kapjon egy utasítást erre, hogy hogyan kell ezt végezni, kell egy kis kiképzése legyen, meg tájékoztatva kell legyen arról, hogy mit tehet és mit nem tehet. Ezen kívül nagyon fontos az is, hogy cégen belül a vállalkozás vezetők el kell rendeljék azt, hogy a cégen belül történjen egy ilyen kockázati felmérés, meg kell nézni, hogy milyen kockázati faktorok, tényezők jelen tehetnek meg a cégen belül. Legyen arra is egy politika, hogyha véletlenül megtörténik egy ilyen eset, hogy valaki magas hőmérséklet vagy lázzal, és utólag kiderül az, hogy mégis fertőzött, akkor ez milyen procedúrát feltételez, legyen ez megfelelően leszabályozva, legyen mindenre egy munkamódszerünk. És ha hatósági ellenőrzés van, tudjuk bemutatni, vagy ha utólagosan számonkérés van, akár magánszemély, akár közhatóság szempontjából tudjunk megfelelően védekezni azáltal, hogy megteremtettük erre a lehetőségeket dokumentum alapon, procedúra alapon.
Ántilimon Rikárd ügyvéd úr, köszönöm szépen a ma esti értékes beszélgetést. Műszaki munkatársamnak köszönöm a segítséget és a közös munkát. Önöknek kívánok áldott, békés, szeretetteljes és vírusmentes estét, jó estét Erdély, jó estét Székelyföld. Ántilimon Rikárd ügyvédet és Szakács Géza közgazdászt hallották.